Szeretettel köszöntöm a közönséget itt a Fetekert kávézóban, és Moravcsik Lászlót, a Magyar Máté Szeretett Szolgálat projektvezetőjét, energetikai projektvezetőjét, hogyha jól mondom, bár azt hiszem, hogy ennél van egy pontosabb definíció.
Szakterületi vezető.
Annyit azért el kell, hogy mondjak elsősorban a hallgatóknak, hogy miért vagyunk itt a Fény utcai piacon, és mi az, hogy Fetekert kávézó. Ugye a Fete az a felzárkózó településeket jelenti, és ebben a kávézóban azokat a termékeket lehet kipróbálni, megkóstolni, fogyasztani, amiket ezeken a településeken állítanak elő. Lekvárokat, csatnikat, fantasztikus olajakat és nagyon sok egyéb finomságot. És tulajdonképpen ezek a települések a beszélgetésünk apropói is. Ugye valami olyan címet adtunk itt ennek a kis interjúnak, hogy napfényt csempésztek az otthonokba, ami igaz is, bár ha jól tudom, azért van ebben egy kis mandiner. Ugye alapvető probléma ezeken a településeken nyilván a szegénység, nyilván az, hogy amellett, hogy jut-e napi betevő az asztalra, vagy nem, ugye az energia. És hát elsősorban itt télen a fűtésre kell gondolni. Azt is lehet tudni, hogy hát nem csak ilyen helyeken, nagyon sok helyen fűtenek mindennel az emberek, amit találnak, amivel sok probléma van, nem csak a környezetvédelem, nem csak a levegő szennyezés, de hát maga az egészségügy is. Hát nyilván egy olyan helyen, vagy egy olyan szobában, egy helyiségben, ahol hát nem csak az, hogy PET palackkal, de papírral fűtenek, az nem a legjobb belélegezni. És akkor erre hoztatok ti egyfajta megoldást, aminek nyilván a napenergiához, illetve a megújuló energiákhoz van köze.
Pontosan.
Na, mesélj erről, hogy honnan jött az ötlet, és tulajdonképpen hogyan is valósítottátok ezt meg.
Igen.
És hát a legfontosabb, hogy mit szóltak hozzá maguk a településeken élők.
Hát igazából 2020-ra datálódik vissza a történet. Az az érdekes, hogy egy ilyen organikus fejlődés keretében jött létre maga az ötlet. Sok szempont adódott össze, amikor hirtelen így maga ez az ötlet megvalósult. Ugye elindult onnan abból a szükségletből, amit te elmondtál, és itt egy picit behoznék egy új fogalmat, amit még máshol nem hallottam, de én így lakhatási szegénységről, nem is energiaszegénységről beszélnék, hanem fűtési szegénységről. Tehát ez kifejezetten a fűtési szegénységre céloz ez a program. Jól ismertetted azt, hogy mi volt az a szükséglet, amire választad. Tehát akik ott a környéken élnek, azokat, ezeket mind ismerik. Tehát rossz teljesítményű, rossz hatásfokú, szennyező fűtőanyaggal fűtenek, vagy nem fűtenek.
Bocsánat, muszáj rákérdeznem azért a nyárra is.
Igen.
Tehát, hogy oké, a fűtés az elsődleges, de hogy nyilván azért nyáron is van szükség energiára, világításra, nagy Isten, bizonyos bigépek.
Azért jó, hogy ezt mondod, mert itt akkor talán pont ki tudom hangsúlyozni, hogy ez a támogatási rendszer, amit mi kitaláltunk, ez azért örvend hatalmas, hogy mondjam, elismerésnek és sikernek, mert gyakorlatilag egy olyan támogatás, ahol nem egyszerűen arról szól, hogy most mi az éves szokásos energia igényéhez adunk egy kis pénzt, hogy na most akkor könnyebb legyen élet. Ami fontos sok esetben, de hogy amit mi szerettünk volna elérni, hogy gyakorlatilag elvárunk valamit, és azt mi támogatjuk. Tehát hogy tulajdonképpen nem az van, hogy egy plusz támogatást kapjuk a napi életéhez, hanem amit mi elvárunk, az az, hogy neki legyen egy egészségesen fűtött szobája, ahol a kisgyermekek este melegbe tudnak lefeküdni, reggel melegből tudnak elindulni. Ez, amit mi elvárunk. Ezt neki meg kell valósítania.
Hogyha azért ezt végig gondoljuk, ez nem egy nagy elvárás. Tehát egy darab fűtött szobáról beszélünk.
Igen, így van. Ez nyilvánvaló, hogy nem egy nagy elvárás, ha nem ismerjük azt a mikrokörnyezetet, amiről beszélünk. Tehát ott ez egy hatalmas előrelépés ezeknél a családoknak, amikor nem egy hordóban égetett műanyag bakancsal fűtenek. Tehát, hogy ehhez képest ez egy hatalmas elvárás. És ugye az az érdekes, hogy mi ehhez minden feltételt biztosítunk. Tehát ez a program az arról szól, hogy az épületet és a családot is támogatjuk. Az épületet úgy támogatjuk gyakorlatilag, hogy fölkészítjük arra, hogy elektromos fűtésre alkalmas legyen, és majd a családot úgy támogatjuk, hogy amikor ezt mi alkalmassá tettük, tehát erről beszélünk, hogy van egy biztonságos vételezési pont, odaadjuk a fűtőpanelt, amivel arra a fűtési szezonra bérbe adjuk.
Várjál, itt most már jönnek a varázsszavak.
Igen,
biztonságos
igen.
Vételezési igen. Pont, és mit mondtam, milyen panel?
Fűtőpanelek, elektromos fűtőpanelek.
Jó, azt mondjuk még érteni vélem, mi az, hogy biztonságos vételezési pont,
igen.
Konnektor?
ez egy konnektor. Csak azért...
Így fogom hívni otthon is.
Igen, csak ami miatt ez érdekes, hogy ott most is a esetek 90%-ában van konnektor, csak nem biztonságos. Nem földelt, érintésvédelemmel nem ellátott, stb. És mi meg ide berakunk egy nagy teljesítményű eszközt. Tehát egy 2-2,5 kW eszközt oda rárakunk erre a meglévő belső hálózatra, hát azok nagyon nagy veszélyeket tud okozni, tehát tényleg leéghet az egész rendszer, hogyha ilyen teljesítményt vesz fel egy ilyen földeletlen, nem biztonságos belső hálózatra. Tehát ezt csak úgy merjük megtenni, tehát csak úgy tudunk elvárni ettől a családtól, hogy ő fűtse azt a szobáját tiszta energiával, hogyha mi megteremtjük azt a feltételt, amivel ezt meg tudja tenni.
Bocsánat, magyarán áthúzzátok.
Magyarul annyit csinálunk, hogy a legegyszerűbb alap dolog, amit megteszünk, hogy a villanyórától egy földelt, megfelelő keresztmetszetű vezetékkel rendelkező kábelcsatornát kihúzunk abba a szobába egy fírelés konnektorral, ami gyakorlatilag azt az egy csatlakozási pont kvázi biztonságosával abba dughatja be a fűtőpanelt, és akkor ezáltal mi nyugodtan tudjuk adni azt a támogatást, ami utána ugye ami az egésznek a veleje, hogy gyakorlatilag havonta mi egyenlő mértékben előrefizetős órán feltöltjük azt a támogatást, amit ő azon a konnektoron arra a fűtésre tud használni. Tehát itt jön a másik hívószó, szerintem kulcs szó, hogy fantasztikusan jó. Tehát tűélesen céloz ez a program.
Aha.
Nem tud ezt a támogatást...
Nem tud elfolyni.
Nem tud elfolyni. Máshova nem lehet másra használni. Most nagyon csúnya dolog ez, de nyilvánvalóan nem tudja az uzsorás elvenni tőlük. Nem lehet egyéb dolgokra használni.
A feltöltős óráról még mesélj egy picit. Azt pár éve hallottuk először, és az ember akkor még, hát most már nem annyira divat, de akkor még inkább divatosak voltak a feltöltőkártyás telefonok, sőt, hát az idősebbek emlékezhetnek a kártyás telefonokra az utcán, szóval valami ilyesmit kell elképzelni, és soha nem láttam.
Ez már nagyon régóta van, hát mi már a Veszprémi Pokoli toronyban használtuk ezeket az előrefizetős órákat. Ez gyakorlatilag arról szól, ez ma az összes, tehát tulajdonképpen ugye az MVM-nek az üzletszabályzatában, ez le is van írva, a védett fogyasztók kérhetik. Ez egy hihetetlenül biztonságos eszköz arra, hogy ne tudjon adósságspirálba esni, ne vágják le, ne szüntessék meg az elektromos szolgáltatást a szolgáltató, mert hogy nem tud adósságot felhalmozni. Igen. Tehát ő a szomszéd trafikba vagy hírlapárusnál megveszi azt az összeget vagy kódot annyiért, amennyit szeretne, föltölti, gyakorlatilag tudja használni az árt. Most tehát ez az alfája ennek a programnak, hogy csak azok a családok tudnak részt venni ebbe a támogatási rendszerbe, akik az előrefizetős órát hajlandók felszereltetni. Ez gyakorlatilag kvázi a védett fogyasztókat.
De miért ne lenne valaki hajlandó, hiszen ez akkor tulajdonképpen ingyen van neki?
Igen. Nagyon sokan ugye félnek tőle, meg van egy ilyen negatív felhangja ennek az előrefizetős óráknak, mert ez mindig a szegénységhez kapcsolódik. Ugye az önkormányzatok, ezt az okos önkormányzatok már nagyon régóta használják, hogy a szociális bérlakásokban így van, lakhatási támogatást adnak így. Tehát, hogy ez már egy jól bevett szokás. Nagyon jó az érvrendszerünk, hogy miért vezessük be. Ez egy plusz motiváció arra ez a támogatási rendszer, hogy szintén hajlandó legyen felszerelni. Ettől függetlenül különben most van egy statisztikánk arra vonatkozólag, hogy ezen a 300 településen gyakorlatilag több mint 20 000 előrefizetős óra már most van, tehát azért ez egy nagy szám. Ugye ha arról beszélünk, hogy 300 000 ember él, az nem tudom hány család, de most elosztjuk mondjuk 5-8-szal, vagy nem tudom mennyivel, akkor az kijön, hogy hány család, és azért ennek egy jelentős részén már most is van előrefizetős óra. De ami nagyon fontos, hogy ennek a támogatási rendszernek ez a kulcsa, hiszen csak így tud oda arra a konnektorba eljutni, mert ha ezt pénzbe vagy bármilyen formában adnánk, akkor ugye ott van egy olyan mozdulat, ahol az
eltűnhet. Világos. De hogy az a legérdekesebb számomra ebben az egészben, hogy az áramot is ti termelitek meg, ugyan nem ugyanazt az áramot, ami elmegy a konnektorba, most nyilván ez így fizikailag teljes hülyeség, amit mondok, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy nap erőmű, ugye erőműnek hívják ezeket, vagy nap elemtelep, és hogy ott ti termeltek áramot, amit eladtok, és az ebből befolyt összeget adjátok vissza. A kérdésem az, hogy viszont maga a naperőmű telep, vagy naperőmű?
Naperőmű, igen.
az is ott van, tehát a felzárkózó településeken, de hogyha ez egy ilyen, hogy mondjam, kereskedelmi rendszerben van benne, akkor lehetne bárhol, nem?
Igen. Ez most több kérdés nyit ki. Az egyik az, az talán a legfontosabb, hogy nagyon büszkén mondhatnánk azt, hogy mi megoldottuk az energiatárolást. Uh-huh. Ugye, mert mi történik, hogy nyáron termelnek ezek az erőművek, és mi meg télen használjuk föl. Hát ez ma ugye a legnagyobb kérdés,
igen,
ugye szaldónak, nem szaldónak, stb. Mindenki erről beszél, hogy ezt hogy lehet megoldani. Hát mi tulajdonképpen ezt megoldottuk, hogyan tároljuk az energiát? Pénzbe.
Pénzben.
Aha. Ennyi. Tehát, hogy ez most nem egy nagy dolog, de ez végülis ez sikerült megvalósítani. Tehát annyi történik, hogy gyakorlatilag az egész évben megtermelt energiát mi a tőzsdén eladjuk, azt a pénzt összegyűjtjük, és az egy nagy támogatási keretet hoz létre.
Bocsánat, amiből muszáj tudjuk... zárójeletbe közbeszúrnunk, hogy ezt ti megcsinálhatjátok, de én nem csinálhatom meg. Tehát ez nem a lakossági történet, hanem ez a, nem tudom, biztos, igen, van ennek valami klassz neve, ez a nagyipari, vagy nagy...
Hát ez a kiserőmű kategóriában történik így, ezt azért tudjuk megcsinálni, mert eleve mi a középfeszültségre, hálózatra termelünk föl, és gyakorlatilag a jogszabályok is nyilvánvalóan így engedik azt, hogy mi ugye értékesítsük ezt az áramot a szabad piacon.
Világos, de ezt egy átlagember nem tudja megcsinálni, tehát ez most valami
ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, mert hogy ma nem tudja megcsinálni, de nagyon rövidesen dolgozunk egy olyan jogszabály módosításon, aminek pont az lesz a lényege, hogy az otthoni, a háztartási fogyasztók is tulajdonképpen az általuk megtermelt energiát ne kötelezően az ottani egyetemes szolgáltatónak kelljen eladni, hanem ha akar és akar ebben foglalkozni, akkor kimehessen vele a piacra más kereskedő.
A tőzsdére, amit mondtál.
Hát most azért nyilván ő nem a tőzsdére fog kimenni, hanem energiakereskedőhöz. Ez lesz a jövő. Most, hogy ez idén megvalósul, vagy jövőre megvalósul, az egyik kollégám, dr. Grábner Péter, aki amúgy meg az energiahivatalnak volt az alelnöke, és most nálunk dolgozik szintén, ő letett az Energiaügyi Minisztérium asztalára egy jogszabálymódosítást, ami pont arról szólna, hogy az energiaközösségeknek az indulásához, és ezen belül, pont amit most mondasz, ez a megoldás megvalósuljon, tehát gyakorlatilag kvázi liberalizálódjon ez a nagyon központosított energiapiac.
Az energiaközösséget majd meg kell magyaráznod.
Igen, majd megfogom mindjárt, igen. Egy jó hír, hogy az új miniszterünk az gyakorlatilag az egyik ilyen interjújában gyakorlatilag utalt erre már, arra a megoldásra, ami ott van az asztalán, tehát valószínűleg ezt érdemesnek tartja, megfontolásra érdemesnek tartja. Nyilvánvalóan rengeteg szereplő van ma a piacon, iparágok, üzleti szereplők, azért itt egyensúlyozni kell, hogy ez mindenkinek jó legyen, hiszen ez egy nagyon nagy változást okozna. Tehát itt kinyílna az a szelence, ami tulajdonképpen azért nagyon sok váratlan és piaci mozgást el tudna indítani, hogyha neked otthon nem csak az MVM-nek kéne eladni az áramot, hanem gyakorlatilag bárkinek eladhatnád.
Világos.
Na, de ez azért érdekes, mert hogy amikor mi fejlesztettük ezt a projektet tulajdonképpen még 2020-ban, akkor igazából nem tudtuk, hogy mi lesz a jövő, hogy az energiaközösség lesz a jövő, vagy ez a fajta pénzben energiatárolás. Uh-huh. És tulajdonképpen úgy indítottuk ezt a projektet, hogy bármelyikre majd át lehessen állni, hiszen,
aha,
és azért most hogy mondjuk, szerintem van egy nagyon nagy büszkeségünk, hogy ritka az a program, ami ugye van egy nagy elvárás, hogy ugye fenntartható legyen és hosszú távon működhetető legyen. Na, ez olyan. Tehát ugye általában ugye az ilyen uniós meg egyéb projektek az a projekt időszakban jól működnek, aztán utána...
Igen, hát, láttunk elég ilyet. Igen.
Na, de ez a program ez arról szól, hogy a következő 25-30 évben fog tudni működni, és saját magát fenntartja, és a támogatást folyamatosan fogja tudni nyújtani. Tehát ez ebből a szempontból hihetetlenül izgalmas. És akkor visszatérnék...
Csak hogyha jól értem. Tehát most ugye arról van szó, hogyha mondjuk élek ezzel a hasonlattal, hogy ez olyan, mintha zöldség lenne. Ott van a zöldségföld, nem tudom, veteményes, mindegy, ott van a föld, ott megtermelődik a zöldség, de most elviszitek a nagybanira, ott, és ami pénzt kaptok érte, azt viszitek vissza. De van arra is lehetőség, hogy ne kelljen elvinni a nagybanira, hanem effektíve azt tegyék meg.
Igen, ez lenne az energiaközösség.
Nyilván ez egy kicsit szerencsétlen hasonlat, de valami ilyesmi.
Ez erről szól. Igen, ez az energiaközösség. Itt egyetlen probléma van, hogy jelenleg ezzel, hogy mi pénzbe tároljuk az áramot, pont a fűtésre tudunk koncentrálni. Hogyha energiaközösség lenne, akkor sajnos ez a fűtési támogatás már nem működne, hiszen akkor mi is abba a problémába esnénk, hogy az energiaközösség akkor tudja az áramot átadni a támogatandó családoknak, amikor éppen termelődik. Tehát akkor tulajdonképpen az éves energia szükségletéhez tudnánk hozzá nyúlni, és lehet, hogy egyszer majd 10 év múlva ez lesz a megoldás, mert ugye erre föl vagyunk készülve, tehát maga, és itt mondtad te, hogy ugye az előbb mondtad, hogy hát a településeken
igen, hogy ott van
vannak az erőművek. Gyakorlatilag van 300 településünk, és mondjuk 40 helyszínen lesz erőmű, amit eleve úgy tervezünk, hogy gyakorlatilag úgy legyenek eloszva, és itt nem akarok részletekbe belemenni, de olyan alállomási körzetekbe legyenek, ami jogszabályban megengedi, hogy egy energiaközösségben össze lehessen, tehát kötni a felhasználót és a fogyasztót és a termelőt.
Bocs, az energiaközösség az engem nagyon-nagyon izgat.
Az energiaközösség az annyi, hogy van termelés és van fogyasztás, és ezt a kettőt valamilyen elszámolási módban összekapcsoljuk.
Én romantikusabban képzelem, tehát én úgy képzelem, hogy én vagyok egy falu, és én vagyok a polgármester, és azt mondom, hogy gyerekek, mindent elvágok, hello, azt csináljuk, amit akarunk, van naperőművünk, szélerőművünk, lehet, hogy fúrunk egy kis olajat, és eltartjuk magunkat. És a fölösleget eladjuk.
Figyelj, ez az extrém, ez a teljesen szigetrendszer, ilyen működhet, mit tudom én, egy hegy tetején, ahol vagy mit tudom én, a sivatagban, vagy Ausztráliában, bárhol, tehát ott vannak ilyenek, oda leraknak egy hatalmas konténer termelőegységet, gázturbinát, vagy bármit, és akkor ezt így megtudják.
De tulajdonképpen ez is energia.
Ez is energia közösség. Ami most például nagyon szerintem kézzelfogható, az látjátok ezeket a lakótelepi épületeket itt a környéken, tetejükön ott van a naperőmű, na ők tudnak klasszikusan egy kis energiaközösségé válni azáltal, hogy gyakorlatilag az a termelőegység és az a X10 fogyasztó, aki ott lent lakik, azok tulajdonképpen egy elszámolási rendszerben annak a termelésből ők részesülnek. Tehát ez egy nagyon klasszikus példája, de ez lehet, összefoghatnak a Rózsadombon X olyan család, amelyiknek a tetején van ilyen háztartási méretű, és ők megállapodnak, hogy valamilyen formában elosztják maguk között, vagy bevonnak még olyat, akinek nincsen, neki több van, stb. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok változata lehet az energiaközösségnek. Igazából a jogszabályi keretek, amint megvannak, akkor tulajdonképpen már csak a helyi kreativitás fogja majd eldönteni, hogy ki hogyan fogja tudni ezt jól használni.
Tehát. És hát apropó kreativitás, ugye végig nap erőművekről és napról beszélünk, de hát pont az interneten jönnek szembe naponta olyan videók, hogy nagyon klassz kis vízerőmű a patakba, és milyen klassz, és szélturbinák különböző fantasztikus konstrukciókkal, hogy milyen olcsó, milyen egyszerű. Miért van az, hogy ennyire a napra koncentrálunk? Az talán a legegyszerűbb, vagy az, ami legfolyamatosabb, de mondjuk hát pláne most itt a napokban ugye szélből sincsen kevés.
Igen. Ez megint ilyen nagyon szakmai kérdés, tehát ugye maga a beruházás és a megtermelhető energiának a viszonylatában, ugye ez dokumentálva van, hogy a szél, a nap, a geotermikus, minek hívják ezt, amikor...
Árapály.
Akár árapály.
Csak így mutogatsz föl.
Igen, amikor a helyzeti energiát használják ki, tehát erre is vannak különböző megoldások. Tehát mondok egy példát, hogy van egy óriási nagy kút, amiben, mit tudom én, egy súlyt lengetsz, és ugye amikor fölhúzod, akkor ugye termelsz, amikor leengeded, akkor visszadolgozik. Tehát, hogy tulajdonképpen magát a helyzeti energiát használják föl. Tehát nagyon sok változat van. Ebből tulajdonképpen a napenergia az egyik, ami Magyarországon a legevidensebben használható, egyszer a napos órák száma miatt és a területigénye és a beruházás mértéke miatt. Tehát például a geotermia az egy hihetetlen jó cucc ilyen szempontból szintén energiatermelésre, de sokszoros a beruházási költsége, mint a napenergiának. De ennek az egésznek úgyis egy ilyen mixe lesz az, ami És minden ország máshogy fogja csinálni.
Tehát ez a más helyzet Izlandon, mint ez, nem tudom, vagy Ausztriában. De hát nagyon izgalmas, amit mondasz, és hogyha tényleg ez a jövő, hogy ezek a közösségek tulajdonképpen hát nem önfenntartóak tudnak lenni.
Ezek szerintem mindig, tehát amit fontos mond, ezek kiegészítő megoldások. Tehát pont az a kulcsa a mostani jogszabályváltozásnak is, amit szeretnénk, hogy gyakorlatilag beengedjen egy szabad piacot a mostani nagyon centralizált rendszerbe. Mert onnantól kezdve, ha beengedi, akkor tehát nem az lesz sose, hogy az önkormányzat el fogja vágni a hálózatot, hanem kiegészített. Pont az lesz az érdekes, hogy ha valamennyit résztermeléstől be tud hozni a saját, jó áron a saját lakóinak a háztartásába, akkor kapja folyamatosan továbbra is a megnévő szolgáltatótól az áramot, de amikor éppen van termelés, akkor ő tud használni onnan is. Tehát ez a fajta részleges hozzáférés, ez egy kulcsa annak, hogy gyakorlatilag elinduljon egy nagyobb lehetőség ebbe. Tehát az ilyen nagyon, tehát nem is véletlen nevezik szigetüzemnek, azért az elszigetelt esetekben lesz, amikor valaki teljesen ilyen full önállátóan tudja megoldani, de azt gondolom nem is az a cél. Tehát ugye a több lábon állás az mindig egy biztonságosabb dolog.
Hát az biztos, de hát akkor ez nyilván egy sikertörténet, de hogy azt gondolom, illetve hát tudom, hogy te azért elég sokat jársz terepre, hogy nyilván nem csak az Excel táblázatokban sikertörténet, hanem biztos, hogy vannak olyan személyes visszajelzések családoktól, emberektől. Föl tudsz egy-kettőt idézni?
Különböző siker sztoriaim vannak. Az egyik az talán az, amikor polgármestereket látogatok, és ugye kvázi eladom ezt a projektet nekik, és gyakorlatilag hihetetlen a visszajelzés. Tehát annyira egyrészt egyszerű, de másrészt, hogy mondjam, ilyen jól alátámasztható és érthető ez a program, hogy tulajdonképpen a legkülönbözőbb karakterű és politikai beállottságú polgármester akármelyik végleten van, mindenik érti, hogy miről van szó, és hogy ez egy tényleg olyan plusz értéket ad a falunak, a településnek, amivel ő nem tud még vitatkozni se, tehát hogy egyszerűen így örömmel hozzák be. Tehát egyrészt, hogy mondjam, a politikai döntéshozói elfogadottsága nagyon jó, tehát a brüsszeli döntéshozók, a kormányzat, a helyi politika, annak nagyon tetszik. És akkor amire utaltál igazából, a legérdekesebb az pedig a családok és a közösségnek a fogadtatása. Tiszabőn ugye most már ugye 2020-21-22-23, most már negyedik éve, tehát az volt a pilotunk, a mintánk, amit annak idején ugye a BM-ben a miniszter úr adott arra hazai forrást, hogy egyet megvalósítsunk, és az a tiszabői minta volt az, ami tulajdonképpen kinyitotta ezt a kaput, és akkor most már nem csak
ez. Az mekkora?
Az egy 330 kilowatt pikes erőmű, az olyan egy hektáron.
Az mennyi, két focipálya?
Hát most ezt így én...
A hektár focipálya.
Nem vagyok jó fociban.
Az esi mértékegység rendszerben körülbelül mondjuk.
Hát akkor egy focipálya.
Egy focipálya, jó.
De ezek, amiket mi építünk, ezek majdnem kétszer ekkorák most, uh-huh. De ez ilyen szempontból lényegtelen. Tehát, de ami fontos, hogy gyakorlatilag Tiszabőn az egy ugye messze a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik. Nagyon sok család, nagyon sok kicsi gyermek van ott, és ott tudtuk azt először ugye ezt megvalósítani. És az még az a projekt volt, amikor az ott megtermelt energiát ott helyben osztottuk szét. Aha. Azért ez nagyon fontos, hogy ami most történik, mivel hogy mivel 300 településről van szó, hogy csak 40 erőművünk lesz, itt egy kalap lesz. Tehát az összes erőművünk, uh-huh. az összes termelése megy a 300-on lévő összes hátrányos helyzetű családoknak. Tehát hogy amelyik településen most nincs erőmű, vagy nem lesz erőmű, a családok ugyanúgy fognak támogatást kapni, és fordítva is ugyanigaz. Tehát hogy amelyiken meg erőmű van, az nem csak azok a családok fognak támogatást kapni. De Tiszabőn ugye, mivel ott indult, ott ez történt. És ugye az egy aki ismeri egy kicsit ezt a szociális szakmát, az tudja, hogy minden, ami támogatás, az konfliktusokkal terhes. Tehát mindig van, aki nem kap, van, aki elégedetlen, stb.
Nyilván, persze.
És ezért a helyi szociális munkásoknak nagyon fontos, hogy olyan eszközöket adjunk, amivel azért az ő életük is kivitelezhető, tehát hogy nem állandó konfliktusok között élnek. És szerencsére erről a projektről abszolút az a visszajelzése ott a tiszabői csapatnak, hogy gyakorlatilag az egész település érti, hogy miről van szó. Tehát, hogy egyrészt ott van a település határában, 4 év alatt ugye mindig mondták, hogy majd összedobálják kővel, meg mit tudom, 4 év alatt semmilyen atrocitás nem érte az erőművet. Azért az a 70 család szorozva a család létszámmal, az egy elég jelentős része a falunak, ami azt jelenti, és nagyon jól van definiálva, hogy kikapnak, ugye ez a kora gyerekkorra fókuszáló kezdeményezésünk, hogy mindenhol, ahol pici gyerekek vannak és általános helyzetű család, és van még egy fontos dolog, hogy nincsen meglévő fűtése, tehát nincs gázfűtése, nincsen központi fűtése. Tehát ugye az egy fontos dolog, hogy olyanoknak adunk, ahol tényleg probléma a fűtési szegénység. Tehát ez egyszerűen érthető a... Tehát, hogy ez nem az, amikor azt mondja, hogy most akkor mindenki kap, mit tudom én, cukorkát, vagy csokit, vagy valamit. Ez úgy jól le van írva, és egyszerűen van leírva, tehát hogy nincs elbonyolítva. Kicsi gyereket nevelsz, idős egyedül élő vagy, fogyatékkal élőt nevelsz, ez a 3 fő szempont van. Ezeket a családokat támogatjuk, és erre mondta például a Tasi Kriszta múltkor, hogy hát még olyan sztoriai is vannak, amikor ő kiválasztott egy családot arra, hogy...
Ő szociális munkás?
Ő a Kriszta a jelétpontunknak a vezetője. Azért nem is írtam körbe, mert számomra egy olyan személy, akit így ebben a szakmában szinte mindenki ismer, tehát hogy egy... Most bocsánat, csak hogy...
Világos,
tehát,
hogy, de majd a jelenlétpontomról is kell, hogy
nekem ez annyira evidens volt, hogy Kriszta csinálja. De szóval ő mondta azt, hogy volt olyan család, aki kapott volna, de a család azt mondta, hogy figyelj, ott a szomszédomban menjetek, mert ott sokkal fontosabb. Tehát ez azért nagyon ritka. Pedig azért nagyon szigorúak. Tehát ami nagyon fontos, hogy nem csak arról van szó, hogy ezt elkezdjük októberben a támogatást, csináljuk március végéig, hanem hogy ezt folyamatosan ott vagyunk. Tehát minden hónapban a föltöltő kódot kiviszi a szociális munkás, és akkor együtt föltöltik az órára, és akkor ott minden kiderül. Használja rendesen, tényleg arra használja, megvan a fűtőpanel, stb. Tehát minden olyan kis apró dolgot, de ezek is egyszerű, 5-6 pontban le lehet írni, és persze közben tudnak beszélgetni, és hogy a termosztátot hogyan kell tekergetni ahhoz, hogy elég legyen az a adott havi, most jelenleg 25 ezer forintot adunk, az összeg a fűtésre. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy állandó kapcsolat, van egy állandó támogatás, de hogy a Krisztájék azok szigorúak abban, hogy ha azt látja például, abban a hónapban nem fogyott el az összeg, akkor következő hónapban nem kapnak. Tehát, hogy akkor a következő hónapi fizetés ugye listában, amit küldünk az MVM-nek, abban most éppen nem szerepelnek. És akkor megnézzük a következő hónapot. És hogyha annyira az derül ki, hogy neki nincs szüksége rá valamilyen szempontból, vagy nem akarja, akkor fogjuk, elhozzuk a fűtőpanelt, és visszük egy másik családnak. Tehát, hogy azt a pénzt akkor másik család fogja kapni, mert mindig több igény van, mint amennyit tudunk támogatni. De hogy ebbe azért van egy ilyen következetességünk is, ami nyilvánvalóan elterjed a településen, hogy igen, azért ez nem arról szól, csak hogy, hogy te most... Mert hogy azért idézőjelben egyféleképpen vissza lehet élni vele, hogyha nem használod el, tényleg nem fűtöd a szobát, a gyerekeknek nem adsz meleget, akkor a másik felében
az értelme lenne.
Hát ezt mondom, hogy a másik év, az év második részére van neki elég energiája arra, hogy a mélyhűtőt, vagy a nem tudom, a lámpát, vagy a tévét tudja használni, mert ugye az ott fönt van, és ha minden hónapban mi csak úgy fölrakosgatjuk, és ő nem használja el, akkor hát tehát, hogy ezt az egyet lehet, de ezt is tudjuk figyelni, és ezt is meg tudjuk állítani, és nagyon fontos, hogy ezt így következetesen csináljuk is. Yeah. És még sincs konfliktus, és mégis megértik, és mégis nagyon szeretik. Tehát, hogy a tiszabői szociális csapatnak is szintén az egyik kedvenc támogatási rendszere ez a projekt.
Na hát annyit beszéltél a kollégákról, és mondtad, hogy folyamatosan ott vagyunk, és mondtad, hogy jelenlétpont. Elmondod egy pár szóban a hallgatóknak, hogy ezt hogyan kell elképzelni, vagy milyennek a lényege?
A jelenlétpont, és A pár szóval van gondom. Mert hogy gyakorlatilag most el kéne mondanunk az elmúlt 21 néhány év munkáját. De ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, arra jöttünk rá, amikor még 20 évvel ezelőtt a hajléktalan ellátásból elkezdtünk egy-két roma telepre és szegregátumba eljutni, és egyszerűen csak bementünk a családokhoz, és ott voltunk nekik. Tehát arra jöttünk rá, hogy a jelenlét, és ami most már ugye Magyar Örökség díja, ugye pontosan ez a neve, tehát még ezt a díjat is megkapta, ugye ez a program. Mikinek kell gratulálni, ez az ő érdeme. Tehát ez a jelenlét, mint filozófia, vagy ez gyakorlatilag arról szól, hogy ott vagyunk a családoknak az életében. És konkrétan ott vagyunk, tehát amikor mi egy települést, egy szegregátumot elvállalunk, akkor oda bemegyünk a szegregátum közepébe, két szociális munkás oda megy, ott egy ugyanolyan épületet, amiben ők laknak, megveszünk, ami a közösségi központ lesz, és elkezdünk velük dolgozni. Felépítjük a bizalmat, megismerjük a dinamikáját annak az adott közösségnek, milyen szereplők vannak, kire tudunk támaszkodni, kire nem, és akkor jön, fölépítjük a diagnózist, tehát hogy gyakorlatilag ez az első egy év az arról szól, hogy tulajdonképpen azt a diagnózist megállapítjuk, amit egy orvos is megállapít, mert ugye minden...
És ez mindenütt más?
Mert mindenütt más. Aha. Tehát ugye ez az érdekes, nincs olyan, hogy cigány probléma, vagy szegregátum probléma, mindegyiknek van valami egyedi karakterisztikája, úgy ugye az egészségügyben is a betegek se egyformák. Tehát, hogy fölépítjük a diagnózist, ami arról szól, hogy gyakorlatilag meghatározzuk azt, hogy milyen időtávlatban, milyen ütemtervvel, milyen forrásokat, milyen beavatkozásokat szeretnék azon az adott településen megvalósítani, és ez a helyi jelenlét az, amelyik ezt meg tudja határozni. És ugye a Fete pont erről szól, hogy egy óriási, mint itt is látjuk a kamrát, tehát egy óriási portfólióval rendelkezik, és a helyi jelenlét most ideális esetben ő le tudja hívni azokat a beavatkozásokat, amire szüksége. Gazdaságfejlesztés, felelős állattartás, bármi, lakhatás, energetika, stb. Tehát, hogy zene, sport, tehát ugye nagyon sokat ismeritek. Tehát ők tudják lehívni azokat a beavatkozásokat, amire annak a településnek szüksége van, de ehhez kell a jelenlét, vagy jelenlét, ami arról szól, hogy ott vagyunk, és ott is maradunk. Tehát amiben szerintem a Márta nagyon különbözött a többi civil szervezettől, hogy mindig voltak projektek, meg kisebb, nagyobb támogatási rendszerek a roma felzárkóztatásban, de ezek mindig végesek voltak. 2-3 x évesek. Mm. És amíg ott volt, addig ott tudott lenni az szervezet. A Málta a súlyánál, a méreténél, az elkötelezettségnél fogva, ha elfogyott a forrásunk, akkor is ott maradtunk. Tehát valahogy kerestünk forrást arra, tehát hogy nézzük egy Monort, egy Tarnabodot, egy Veszprémet, hát mióta ott vagyunk, és jönnek, mennek a források és a különböző lehetőségek, de mi akkor is ott maradunk, tehát hogy többen egy vállaljuk azt, hogy mi ott maradunk a családok életébe. Mert hát azt tudni kell, tehát hogyha onnan mi visszavonulunk, akkor, tehát ugye az lenne az ideális, hogy mi egyszer visszavonulhassunk és átadhassuk a helyi szereplőknek a feladatot, de ha nagyon korán visszavonulunk, akkor több kárt okozunk, mint amennyit segítettünk.
Laci, utaltunk a múltra, mondtad, hogy mióta ott vagyunk, meg mondtad, hogy amikor a hajléktalan ellátásba kijöttünk. Hát itt a vége felé muszáj rákérdezni a te személyes motivációdra. Te hogy kerültél ebbe bele, és téged mi az, ami működtet ebbe a dologba?
Hát nekem szerencsém volt, mert én a Imre atyának az Ugligeti csapatába, a csütörtöki csapathoz tartoztam, és amikor tulajdonképpen elindult a Málta ott a keletnémeteknek a befogadásával, ugye akkor ott sertepert éltem, aztán én elmentem.
Hát, jó, de várj, most 89-90-ről beszélünk.
Hát én utána elmentem a multivilágban, egy nagyon nagy cégnek voltam az ügyvezető, és akkor onnantól kezdve pedig csak ilyen önkéntesként, hát Mikivel jártuk a járatokat, ugye vállaltunk egy-egy napot.
Vecsei Miklósról beszélünk.
Vecsei Miklósról, igen.
A te a járat az a hajléktalan?
A hajléktalan ellátásban, nem tudom, hogy most van-e, ugye abban az időben az arról szólt, hogy minden este egy kis busszal, teával és zsíros kenyével jártuk végig az utcákat.
Tehát most itt azért fordítok egy kicsit, igen. Tehát Kozma Imre atya, aki létrehozta tulajdonképpen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot a Zugligeti úti templomban, illetve mellette, ugye. Hát én emlékszem, mert én arra jártam iskolába, hogy ott táboroztak a kelet-németek a trabantokkal, és volt mindenféle segítség, de azt nem is tudom, hogy aztán ez hogy fordult át a hajléktalan ellátásba.
Ez megint egy nagyon hosszú történet. Tehát ugye elindult a Máltai Szeretetszolgálat, ugye először ugye a lovagrend visszajött, a Máltai Szeretetszolgálatot megalapították, és egy önkéntes szervezetként indult el, és ilyen kampányokba állt be. Hát ugye az erdélyi, a romániai változások.
Hogyne, igen, falu rombolás,
mindenhol. Tehát ugye abban az időben az egy önkéntes szervezet volt, és akkor ugye a szervezeten belül sok dilemma volt, hogy elinduljanak-e a professzionalizmus irányába, tehát intézményeket működtessenek, stb. És akkor azért csak elindult ebbe az irányba, elkezdtek intézményeket működtetni, és azért alapvetően az egyik első ilyen intézményi kör volt, az ugye a hajléktalanellátás volt. Persze idős gondozás, család támogatása, többi szintén voltak intézmények, de azért a budapesti hajléktalanellátás az egy ilyen ikonikus feladata volt ugye a budai részen a Máltának. És hát tulajdonképpen az egész roma felzárkozás is innen indult. Tehát, hogy volt egy tapasztalatunk a hajléktalanellátással, ami ugye egy nagyon-nagyon mély szegénységről szól, de teljesen más a háttere és a motivációja és a megoldások a hajléktalanellátásba, mint ahogy eljutottunk egy-két segélykiáltással egy-két roma szegregátumba, és akkor ott rádöbbentünk, hogy hoppá, itt még nagyobb gond van. És nagyon más dolgokat kell. Most mondok egy példát, hogy egy budapesti hajléktalan ellátásban egy hajléktalan körül tele van szolgáltatással. Uh-huh. Tehát az utcai gondozótól kezdve az orvosi ellátás. Tehát, hogy tulajdonképpen ott, ha sikerül megragadni valakit már így lelkileg vagy tudatilag, akkor őt el lehet indítani egy irányba. Uh-huh. Amire rájöttünk, hogy ezekben a szegregátumokban nemhogy a klasszikus szolgáltatás, semmilyen szolgáltatás nem jutott el. Tehát az oktatás, egészségügy, stb. Család segítés, stb. Tehát ezek úgy teljesen magukra voltak. És akkor nem beszélve arról, hogy nem volt víz, meg nem volt áram, és stb. Tehát, hogy így minden egyéb probléma. Tehát van két mély szegénység, két teljesen más karakterisztikával, és akkor így tulajdonképpen építettük fel ezt a roma felzárkózást így tulajdonképpen a nulláról, de ugyanúgy kezdtük el, mint a hajléktalan ellátás, csak ugye a diagnózis más mondott, hogy mi más kell csinálnunk itt.
Hát elképesztő munkát végeztetek, ami ezután is.
Hát egy nagy út. Ezt
gratulálok, igen, a hosszú úthoz. Elrepült az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Maradcsik Lászlóval beszélgettem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat energiaügyi projektvezetőjével. Remélem, jól mondtam.
Majdnem.
Pontosan akkor.
Energetikai szakterületi vezető.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönöm.